Meg se szólítottak, be se mutatkoztak, tehát én tulajdonképpen Papp Dániellel nem találkoztam. Semmilyen értelemben nem akartam műsorvezető lenni soha. Igen, és azt fogja meghatározni a közízlést, amit adnak. Teljes szereptévesztés, amiben a magyar sztárok egy része él. Többen voltunk a pályán olyanok, akik külföldi egyetemekről hazajöttünk azért, hogy ezt a szakmát űzzük. Mert mondom, ez a kultúra része volt, mi több, nagyobb presztízse is volt, mint most.
Üdvözletem! Kötött fogás méghozzá Csintalan Sándorral.
Jó napot, magyarok!
Rejjert Jánossal.
Adj Isten!
Szalma Botonddal.
Szép jó napot!
És Lánci Rihárddal.
Üdvözlet mindenkit!
Meg velem.
Szervusz!
Na, te ki vagy?
Ő ki van?
Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ez 50 éve gondolkodom, és még nincs megoldás, úgyhogy ezért nem is mutatom be magamat.
Zsösszi!
Na most... Most vesszük fel a kötött fogást, előtte vettük fel a flasztert, ezt tudom, hogy érdektelen ilyen szempontból, csak olyan szempontból érdekes, hogy a flasztert sikerült úgy felvenni, hogy az előre egyeztetett témák közül egyet se érintettünk, de nem jól elbeszélgettünk minden egyéb fontos dologról, úgyhogy arra gondoltam, hogy
most is így lesz.
Ugye az jól sikerült, csináljuk itt is ezt, hogy hát a Hatházi Ákosnak van egy friss videója, aki nem látta, az azonnal ja, de hogy azonnal nem, előtt nézze meg minket, és utána cuppanjon rá. Miniszterelnök urat kérdezte a parlament folyosóján, mert hogy az alkotmánybírók, a két új alkotmánybíró, az is megérne egy témát egyébként, a két új alkotmánybíró személye.
Fogunk arról majd beszélni.
De csak azt gondoljátok, képzelitek.
Vezess fel a videót.
Szóval, hogy ez egy olyan szavazás volt, ahova annyira lezárják a parlament folyosót, hogy az Orbán Viktor sajtó és nyilvánosság elhárító stábját se engedik be. Ilyenkor ezért Hatházi Ákos kivételesen meglehetős közelbe tudott doktor miniszterelnök úrhoz kerülni, és hát megkérdezte tőle, hogy hogy is volt az a bizonyos repülés, amikor Egyiptomból hazafelé nem sikerült egy ilyen egyenes, hanem egy ezer kilométeres kitérővel sikerült, mert hogy véletlenül pont ott szállt le a gép ezzel a kis kitérővel, ahol Orbán Viktor és a felesége nyaralásra indult. És hát erről kérdezte volna a miniszterelnök urat Hatházi Ákos, és hát ahogy Orbán Viktor válaszolt, meg maga a slepp ott volt Szijjártó Péterrel az élen, hát nézzenek rá Csintalan Sándorra, és mindent elmond, mert neki most mutattam meg az előbb ezt a videót.
Ez így van. Én sokkos állapotban vagyok komolyan.
Ilyetném elkezdett mosogatni.
De miért? De ezt még nem beszéltük meg, mert annyira friss az
élmény. Nem olyan vicces ez egyáltalán.
Hogy miért van sok?
Beteg a magyar miniszterelnök, már ne haragudjál.
De azt gondolod?
Igen.
Én elsőre azt gondoltam, hogy szerintem egy pöppet be van baszcsizva, de azt mondták itt a kollégák, hogy ne mentsen föl. Mert hogy akkor legalább lenne magyarázat annak, hogy ő miért viselkedik úgy, ahogy.
Mi még egyikkel sem értek egyet egyébként, én azzal értenék inkább egyet, hogy nincs egyáltalán hozzászokva ahhoz, hogy tényleges kényelmetlen kérdést kapjon bárkitől. Tehát az, hogy a parlamentben felteszik a kérdéseket, ott megvannak azok a válaszok, ami az van, hogy 13 évvel ezelőtt szétlopták az országot, de mi építjük a magyar nemzetgazdaságot, önök ezek beengedték volna a migránsokat, mi nem engedjük be őket, és önök háború pártiak, mi meg úgy megvédtük a békét, mint ide Lacháza. És ehhez képest most jön egy ember, Hatházi úr, és megkérdezi, hogy mondja már meg miniszterelnök úr, hogy miért került akkor át a gép, mert lehet, hogy pont jó volt a főnszélnek a befúvása, és így spóroltak üzemanyagot, ezért mehettek valószínűleg Olaszország felé, én erre gondolok. Szóval nincs felkészülve arra a miniszterelnök, hogy őt bárki kérdésekkel, hogy is szokták mondani, kérdésekkel provokál. Kérdésekkel provokál, ugye volt ilyen interjúnál, ne provokáljon kérdésekkel.
Bocsánat, hogy közbevágok, de azért nincs igazad.
Még vitázunk.
Orbán szokott ilyenkor így frappáns is lenni. Tehát oda tud mondani valami, és nem a boldog karácsonyra gondolok, hanem valami, hát nekünk nem vicces, mert mi kínunkba röhögünk maximum, de mégiscsak valamit, ami, hogy ott abban a szituációban ott ül, áll, tehát hogy ott úgy van, de itt nem.
Orbán jó debattőr, de abban igaza van, hogy az elmúlt 12 évben mindig előre megért kérdésért látott, és amikor valami jót mond a par, mert nagyon jó pofa válaszokat szokott adni az a par, mert belegondolsz, frappánsz, gyors, egyenes, az mind előre feltett kérdés, mert az azonnali kérdés is tudja. Az azonnali kérdés az azt jelenti, hogy a Hatházinak volt azonnali kérdése.
Ez volt az azonnali kérdés.
A Hatházi egy olyat kérdezett, mert egy nem volt fölkészülve, kettő, nem mondták meg neki, hogy kérdezni fognak tőle. És lehet, hogy 14 év alatt most kapta az első kérdést, amire válaszolni is kéne, és arra reagált úgy, amit földette
a Sándor. Ráadásul ez nem politikai kérdés. Mármint olyan szinten igen politikai kérdés, hogy kínos. Értem, de hogy nem az például az, hogy a GDP mennyit fog nőni, vagy csökkenni, vagy az infláció ellen hogyan fognak harcolni miniszterek, hanem az, hogy mondja már meg, hogy magánútra miért kanyarodik egyet a gép. Az azért nehezebb.
Igen, mert amennyire én észrevettem, tulajdonképpen azok az úgynevezett ellenzéki médiumok kapnak kormányzati támogatást, amik elfogadják azt a játékszabályt, hogy a miniszterelnök személyes viszonyairól nem szabad kérdezni. A családja vagyonosodásáról, a családi ügyeiről.
A gazdasági ügyekkel nem foglalkozik, nem
tudsz meg róla. Ügyek, tudom, de azt akartam mondani, hogy Orbántól ilyen kérdést nem, tehát nem intéznek olyan kérdést Orbán Viktorhoz, hogy ő személyesen, azt már nagyon régen nem, ilyet csak a parlamentben lehet a kisvasúttal, vagy ilyennel kérdezni. Arra neki megvannak a bejáratott válasz, hogy ahogy nem szólnak bele a fiúk, az apák pénzügyeibe, meg hasonló zöldségek. De itt egy olyan helyzet állt elő, amilyen Orbánnal nagyon régóta nem állt elő, és igazándiból értem azt is, amit mondtatok, hogy ő nagyon frappány szokott lenni. Meglepő módon ugye ahhoz a primitív megoldáshoz folyamodott, hogy elkezdte a kérdezőt szidalmazni. Hát ezt Arisztotelész óta tudjuk, ugye, hogy ez egy olyan védőbeszéd technika, amelyiknek az a célja, ugye, hogy ne kelljen beszélni a szóban forgó kérdésről. Tehát konkrétan ugye a bűnről nem kell beszélni, hanem a vádlót kell hitelteleníteni, ugye írja le Arisztotelész. Ez történt. Tehát kitalálta, hogy elkezdi szidalmazni a Hatházit. Ez szánalmas. Tehát valójában az a döbbenetes, hogy komoly emberek ezek után miért tudnak hitelt adni Orbán Viktornak? Egy ilyen szikla kérdésre nem képes egyenesen válaszolni.
Hát itt van, mert egy komoly ember, biztos nem fog hitelt adni Orbán Viktornak például. Tehát a Sándornak most van egy olyan mélyítés ebbe a dologba, ami szerintem nála...
Azért, mert szerintem tényleg túlmutat azon, amit mondta. Én is úgy érzem, hogy ez
egy ilyen fajta...
A viselkedése, igen. És viselkedés. Én nem mondom, hogy balon, meg mondom ezt a bebaszcsizást, mindegy, vagy igen, vagy nem, teljesen mindegy, de hogy minimum meglepő ez az Orbáni produkció, azt azért így kijelentetjük.
Abból az alkalomból, hogy a Janónak sikerült az ellenzékbe belerúgni egy jót, ebből az alkalomból, hát az ellenzéki sajtó milyen szar, mert a személyé. Tehát nem tudom, hogy erre mi szükség volt akkor, úgy...
Sanyi, nem ez a véleménye?
Hát most nem beszélek ezen a pályán. Mi között neked ahhoz, hogy én mit mondok? Tudom, meg fogsz lepődni.
Én meg ezt mondtam.
Mondom, bocsáss meg, tudom, hogy neki ez a vélemény. Rejhert János, leánykori nevén, Nyír János. Képzelek, ilyeneket is tudom. Ezer éve ismered. Na, szarok, bassz meg.
Na, ez szedd össze magad, botom, mert nagyon az elején vagy.
A másik dolog az az, amit akartam volt mondani, hogy nézzék meg. Nem tudjuk visszaadni. Nézzék meg. Amúgy Orbán Viktor nem 13 éve kezdte a szakmát, nem nagyon régen. Ez nem egyszerűen retorikai probléma volt. Ez egy mentális eset. És most ezt nem feltétlenül az elme baj értelmében mondom, hanem végül is Magyarország miniszterelnökéről beszélünk, ember, nem akárkiről, aki útszéli tónusba gyalázta a Hatházit, mondom, útszéli tónusba. Útszéli tónusba, tónust engedtek meg maguknak mellette azok az emberek, képviselők, akik ott álltak. Tehát a pofánvágás volt a minimum. Azért ez nem játék, azzal együtt, hogy amúgy olyan nagyon nem vagyok meglepve, mert az utóbbi időben tényleg jellemző volt, hogy a parlamenti megszólalásaiban ból karikatúrát csinált, riheget, röhögött, tehát hogy ehhez persze az is hozzátartozik, és akkor itt befejezem, hogy ne felejtsük el, hogy ez a házszabály olyan, amelyik lényegében a vitára alkalmatlan, és egyébként a miniszterelnök a mindenkori miniszterelnök, a hatalmi többség, a parlamenti többség ura a parlamenti vitának. Igazából nem lehet érvelni, nem lehet viszont választ adni, nem, tehát nem lehet dolgokat megvitatni lehetetlen. Hát azt a kabarét, hogy egyébként mondjuk interpellál, a kormánypárti képviselő interpellálja, meg kérdéseket tesz föl a kormánynak, az mondjuk a világ vicce. Bár gondolom, hogy a fideszes képviselők egy frakcióülésen leszámítva a svéd NATO csatlakozás, nem hiszem, hogy bármilyen kérdés valójában föltetnek a miniszterelnöknek, azon kívül, drága miniszterelnök úr, letérdelhetek maga elé? Nézzék meg!
Igen, mert
nézzék
ez meg. Igazából ez most csak az előjáték volt, és az orgazmust ezt a videó megtekintése fogja elhozni, mert hogy ez valóban...
Kérdetlen szexológusi magasságban mellettől.
Hát belőlem ezt hozta ki ez a videó.
Hát figyelj le a kalappal!
Na!
A Sándor máshogy érzett.
Ez egy hullámvasút, ezt a igen. videót nézni. Igen, egyszer, fent, egyszer, lent, most
de van. Egyelőre csak lefele megy, Pisti, nem hát látom.
Az így fölfeletartó így még nincsen, igen.
Mert megvan hosszabb is a bicskéig.
Még csak sikítunk, még utána nem maradt benne a levegő.
Az a helyzet, hogy én amióta Csintalan Sándort műsorból ismerem, azóta mindig elszokt, már mostanában nem, régében mindig elmondtad, hogy majd rakódik, mint a guánó, ez is, a társadalom, majd így, meg úgyis majd egyszer csak, de te már nem fogod látni a végét. Hát most már én is ott tartok, hogy most már én is azt mondom, hogy nem fogom látni a végét. Sajnos az egészet viszont azért nagyjából igen. Nos.
Akkor mint az egésznek a lebomlását?
Nem, ahogy végigsikítjük ezt nem tudom hány évtizeden.
Ja, értem.
Na, itt egy konkrét téma akkor. Ugye nincs megszorítás. Ez egy tabu szó, ezt fideszes politikus soha száján ki nem fogja ejteni. De közben meg olyan dolgok történnek, mint például a kamat jövedelmekre kivetett szociális hozzájárulási adó, aztán a diákhiteleknek a kamatnövelése, a városi csok kivezetése, a több száz beruházásnak a leállítása, ilyen kis apró elkerülő utak, iskolai fejlesztések, tető, vasút visszavágás, vagy vasúti fejlesztéseknek is lehet. Tehát, hogy azért itt egy szép nagy csomag kezd összeállni, és hát itt van a legújabb, ugye ez most is megint egy hirtelen ilyen rendeletből így kiderült, hogy át kell néznie, Varga Mihály vezette munkacsoportnak a állami kiadásokat, és 3-3 százalékokat kell visszavágni, ami nem tűnik soknak, meg ez az egész így nem lenne annyira érdekes.
Attól függ, minek a 3
csak hogy miről szól, igen, és hát azt látjuk, hogy ebben a történetben olyan, a fideszes politizálásnak olyan cölöpjei szerepelnek, ami eddig szent volt és sérthetetlen. Családtámogatás, adózás, ilyen-olyan kedvezmények. És hát úgy néz ki, hogy itt is, ott is. Na most a állami választ azt el tudom nektek mondani, aztán beszéljünk a valóságról, mert hogy a állami tájékoztatás szerint senki nem akar Magyarországon megszorításokat, csak Brüsszel és a baloldal. Ez komolyan ez jött ki. Tájékoztatási központ ezt így kiadta.
Isten.
Jó. Na de akkor mi van? Azt tudjuk, hogy üres a kassa. Az egyértelmű, azt láttuk, hogy sikerült az első negyed év az államháztartásnak. Az inflációs rekord után ez sem volt rossz, de hogy szerintetek hozzányúlnak olyan tételekhez, ami tényleg eddig tabunak számított, vagy mi lesz ennek a vége? Vagy hozzányúlnak is azt mondják, hogy Brüsszel.
Meg is fejtetted.
Jó, következő
téma. Igen, mehetünk. Azért fejtséget a
békésség. Nem csak. Hozzányúlnak és nem mondanak semmit. Állj már meg! Befejezhetem?
Persze.
Például inzulin hiány van. Bejelentette valaki, hogy inzulin hiány van?
Nem.
Pont
a gyógyszer hiányban nem soha
nézünk. Régen, a hetek óta inzulin hiány van ebben az országban. Aki rá van szorulva, az tudja, de ezzel nem verik a mellüket. Vagy mondok mást. Ebben a körben. És sorolhatnánk végül is napestig. Amúgy vannak vizsgálatok, laborvizsgálatok, amiket nem tudnak megcsinálni, mert hogy nincsenek meg hozzá az adalékanyagok. Szerintetek egyébként szórakozásból akarják az MRT és a CT-t államosítani? Dehogy is. Jó, mondjuk ezt tudjuk. De például azt, hogy nincsenek anyagok laborvizsgálatokon, meg egyébként az a duma jön, hogy nem működnek a gépek, elromlott a gép. Valakit bejelentette, in situ találkozol vele, és a bamba birka meg hát tudomásul veszi. Noha mondjuk például, és nem csak inzulin hiány van, alapvető gyógyszerek hiányoznak. És tényleg az abszurd helyzet is előáll, hogy mondjuk a félnyilvánosságban azért valamit mondanak, mert azt mondják az áldozatnak, mondjuk annak, akinek inzulin kell a gyógyszertárba, hogy menjen vissza a házi orvoshoz, aki egyébként cukorügyben inkompetens, el kell menni a diabetológushoz, akik meg nincsenek, szerintem között nincsenek diabetológusok, szinte egyáltalán ebben az országban, hogy javasoljanak valamit, azért ki lehet váltani az inzulint. A tény, ami tény, és akkor ezt befejezem, mert igazából szinte nincs is mit hozzátenni, meg az egész Brüsszel az, aki olyan hülye, hogy ezt beszopja, hát csessze meg, nem tudok vele mit kezdeni, de nem is érdekel. Tényleg, ha úgy döntött ez a nemzet, hogy a hülyék és a retardált és a szociálisan kivéreztetett unokáink jövőjét elvevő társadalomban és nemzetben akar gondolkodni és élni, tegye. Na csak azt akartam kinyögni, hogy amúgy nehogy azt higgyék, mert vannak ugyanolyan emberek, akik nem fogadják el az inzulint, de ez élethalál kérdése. Évek túlélésének kérdése. De most, és talán ez záró gondolat egy olyan országon, ahol egyébként az életen és a halálon lehet kufárkodni, ugye a lélegeztető gépek ügye óta, aminek gyalázatosabb, aljasabb bizniszt nem tudok elképzelni, a kormánynak el kellett volna menekülni a Kajmán-szigetekre, mert a nép elüldözi.
Az a baj, nem a kormány menekült oda.
Igen,
itt azért, tehát hogy a, persze, hogy miből van hiány, miből nem, áfa, hogy folyt, hogy nem, mit csinált a GDP, mit nem csinált, merre megyünk, merre nem megyünk, mi van a fogyasztás visszaesésével. Ha belegondoltok, mivel életükben nem dolgoztak, csak mindig valami, az OPM Business, Other People's Money-t használtak, a következő zajlott le az elmúlt másfél évben. Másfél évvel ezelőtt 1000 milliárdokat elosztogattunk. Ingyen hitel, MNB hitel, ilyen alapok, olyan alapok, hízlátok, boldog, boldog.
Tak, nem tunk.
Tunk, mi magyar, a magyar kormány.
Akkor
magyar,
te.
Jó.
Én nem.
Te Sanyi, majd nagyon ideges vagy.
Igen, igen, például ilyen hülyeséget hol elosztogat.
Semmi baj, figyelj, te Sanyi, mióta visszalépte az MSZP-be, az ott vagy ideges,
elosztogat, csak most vagy tunk. Ideges. Én nem osztogattam.
Beszélhetek, Sanyi?
Nem, különben.
Ja, jó,
a okay. Hülyeséget meg főleg mert én nem osztogattam.
Semmi baj. Tehát elosztogattunk ennyi pénzt.
Én kérek.
És régen, tehát az történt, hogy akkor Rogán kért pénzt Vargától. Most Varga kérne Rogántól, a különbség az, hogy Varga tudott adni Rogánnak bármire, propagandára, erre, arra, arra 1000 milliárdokat. Most megfordult, most Varga szólna, hogy gyerekek, kéne kis lóvé, ugye Brüsszelből nem kapunk, szegény Navracsics is ugye havonta bejelent, hogy majd a jövő héten. Ez most már nem jön benne, erre csináltunk egy új minisztert, hogy egy új hülyét csináljunk. Most, hogy minden büdzsét vissza kell vágni, még egy új minisztériumot is hoztunk létre. És most viszont Rogán nem bír adni, mert nem tud pénzt nyomtatni. Tehát a Varga rájött a Nemzeti Bank elnökével együtt, természetesen egyik se hülye, mert mindig ért a pénzügyekhez, hogy tényleg üres az államkassa. És igenis, hozzá kell nyúlni azokhoz, amit mondtál. Persze kaptak határidőt 2023. december 31, 24. december 31, 2025-ös határidő is van a kormányhatározatban. A lényeg az, hogy a gazdaságunk nem működik olyan jól, ahogy mi ezt előrejeleztük. Nem robogunk, nincs se tigrisünk, se kis tigrisünk, se nagy tigrisünk, se semmik nincsen. Nincsen iparunk, nincs, a mezőgazdaságunk van, de ugye azt 2022-ben megtiltjuk az exportot, 2023-ban megtiltjuk az importot, tehát mindig hozunk valami marhasságot, háborúra, Brüsszelre, akármire fogva. Tehát mára rájöttek, hogy a király mesztelen, árbevételek nincsenek, a legnagyobb árbevételünk ugye az áfa, az nincsen a büdzsében, amennyit termeltek. A májusi áfa kevesebb, mint a tavaly májusi áfa, ami egy őrület, 28%-os infláció mellett, amiből 100% az élelmiszer, és 1% a méhecske szemcsepp. Az kevesebbet veszünk, ugye meg mondjuk a zongoralább 2%-a ment föl, a kenyér 100%-zal. És hogyha ezt megnézzük, és ennek az áfáját megnézzük, akkor ilyen nagyon nagy bajban vagyunk, csak most senki nem hordja vissza a pénzt, mert hegedültünk, csak kiortuk a spejzból az összes lekvárt, a nagymama meg nem főzött be. Mi fizettük az adót, mi. Fizettük az adót, Sándor is, meg én is, meg mindenki, de ettől függetlenül tényleg nagy a baj, és most lépniük kell. És ezt vagy lehet abban Sándornak igazán, nem fognak szólni egy szót sem. Lehet, hogy ráfogják Soros, ifjabb Sorosra most már, mert az öreg Soros nem fogják, ifjabb Sorosra, Fönszére, akármire, de az biztos, hogy lépniük kell, mert 2006-ban tartunk most. Tehát most Gyurcsány Ferenc gazdasági mélységéhez kezdünk közeledni, és ide nem szeretne senki közeledni.
Semmi sem. A 2006 az nagyon jó, és nagyon rövid leszek.
Nem, nyugodtan.
Sándor kivette a számból a szót, mert szépen felsoroltad a problémákat. De kettő tettem volna hozzá, az egyik a gyógyszer, és általában az egészségügy. összeomlás, a másik pedig ugye, hogy az éten elfogadott pedagógus státusz törvényt, azt nevezzük nevén, tehát ez az iskolarendszer széteséséhez vezető újabb óriási lépcső fok, egy tulajdonképpen annak a beismerése az utolsó előtti fokon, hogy a magyar közoktatásnak vége. Tehát ezt kellene kimondani, tehát konkrétan azt, hogy teljes gyökeres megújulásra volna szükség, csak ahhoz őszintén kéne beszélni, arra pedig nem akar se a kormány, se a szülők, tehát a felnőtt társadalom nem akar energiát szállni, hogy megbeszélje, hogy valójában mit kéne csinálni az iskolába, mert mindenkinek meg kéne változnia, ugye, és ezt nem akarják hallani. Tehát erről ezért nem beszélnek. Szóval szumárum, amit te mondasz, és csak ezzel hadd fejezem be, hogy igen, amennyire az én ismereteim terjednek, a kormány nem tud más csinálni, mint a végtelen kiköltekezés után többletbevételekre nem tud szert tenni, ezért kénytelen lesz a kiadásait nagyon keményen visszafogni. Ugye most lázasan keresik, hogy melyik kiadást tudnák eliminálni. Ugye kínos kérdések, bele kéne menni, hogy a TAU-t nem fizetik ki, tehát bevonják a költségvetésbe a TAU pénzeket. Leállítanak egy csomó olyan beruházást, ami a csókosokhoz vitte a pénzt. Tehát most hatalmas megszorítások jönnek, függetlenül attól, hogy István jól mondta, hogy ezt a szót nem szabad kiejteni, de az a helyzet, hogy akkora a nagyobb megszorítások, mint 2006-ban, mert hogy nem fogják tudni kezelni a dolgokat. És ami az legesleg utolsó gondot, hogy pontosan a fogyasztási számok mutatják, hogy a magyar társadalom elképesztően ketté hasadt megint, nem először mióta élünk, de most újra. A társadalom egyik részének semmi se drága, tehát a luxusautók vásárlásában nincsen visszalépés, az ugyanúgy szépen megy, a másik felének meg lassan kenyérre se telik, csak erről a feléről nem hajlandó beszélni a közmédia.
Csak ott tudod, miről nem beszéltünk még? A Magyar Nemzeti Bankról, amelyik ugye 2000 milliárd mínuszt tudott gyártani tavaly, és az idén se lesz sokkal jobb. És várjál, és még egy dologról nem beszélnek, pedig kéne, mi hiteleket is vettünk fel, és kötvényeket is bocsátottunk ki. Annak meg tőke és kamatfizetési kötelezettsége lesz. Ez mind egy lavina jön majd ránk.
Hát ráadásul milyen kamattal?
Azt mondta, akkor nem tudod jobban, tehát a magyar pozíció nem olyan, mint japán pozíciója. Hát jó, a Svédországé, tehát mi más pozícióban kapunk persze hiteleket, máshoz ez súlyozva, viszont ki kell fizetni mind a kamatot, mind a tőkét.
Igen, csak annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy Magyarország a második legrosszabb az Unióban abban, hogy a tőke, tehát a felvett állami hitelek kamat terhe az a második legmagasabb az Unióban a magyaré. Ugye, és a magyar gazdaság egyáltalán nem tartott, hogy hasonlót elviseljen. Borzalmas nagy a kamatter, és amiből az egészet, amit elkezdtünk, az a bizonyos kormányzati döntés, hogy a Varga Mihály szedje össze, hogy hol lehet hatékonyabban gazdálkodni, ilyenkor mindig mosolygok. Ez a háborús retorikának nagyon szép példája. De hogy ott már én csak most szólok mindenkinek, ugye, hogy a kamatterhek elviselhetetlen növekedésében a csokhitel kamatterhei nagyon fontos fejezetet jelentenek, és a csokhitel kamatterhe, ami ugye 2016 óta úgy van, ahogy van, ugye az gyakorlatilag exponenciálisan fölment az égbe, annyira fölment az égbe, hogy a kormány most vagy ki kell találni, hogy nem fizet csokhitelt, mert nem lehet tovább csinálni, mert a csokhitel össztársadalmilag azért végtelenül igazságtalan, mert olyanok fizetik ki a lakáshitel kamatát, akik nem laknak a lakásban, sőt, az egész szisztéma miatt egekbe emelkedett lakásárak miatt soha nem is fognak tudni venni lakást. Tehát miközben nem tudja megoldani a lakás problémáját, több millió magyarról beszél, azon közben fizeti azoknak a hitelét, akik korábban, vagy hogy mondjam, jókor érkeztek a pilótajátékba, és fel tudták-e a Varga Juditok hitelét. Így van.
Jaj, Varga Judit visszafizette.
Ezt állítom, biztos így van, nem megyünk
bele. De fel vette, Pityu.
Tudom.
A csokhitelt olyanok vették fel, akik alapvetően nem szorultak rá. Na, figyelj, és a kamatot meg olyanok fizetik, akik alapvetően rászorulnának a támogatásra.
Hogy amit Botond mondott, azon tessenek elgondolkodni, de tényleg. Tudom, egy kicsit sok volt a két nagymama, Lekvár meg minden, de azért volt ott egy érdekes rész.
Amikor arról beszélt,
amikor arról beszélt, tehát és értettem, ugye, hogy a májusi áfa bevétel kevesebb volt, mint a tavaly májusi, úgyhogy az infláció hónapok óta 20% fölött van. Tehát ez,
igen, azért ezt árnyalná.
Ugye erre mondta Nagy Márton azt, hogy fogyasztási sokban van a magyar társadalom, most a fogyasztási sok azt jelenti, hogy baromira nem folyik be az a pénz. Igen, és a másik tétel pedig szerintem az, hogy én ahogy most látom, mondjuk hogy látom, de mégis én így látom, hogy az Unió most ebbe beleállt, és a uniós választásokig itt nem lesz pénz valószínűleg.
Utána meg
az ukrán háború miatt is, meg mindenféle okok miatt is, de hogy itt addig nem lesz pénz, és addig valahogy működnie kell valamennyire ennek az államnak. A kérdés szerintem az, hogy azt látjuk, hogy hát most nem 100, hanem 200%-ra van most már csavarva, vagy tekerve a propaganda, ugye most a migráns gettótól való rettegés, hát mondanám, hogy a legújabb, de nem a legújabb. Szerintetek meddig lehet ezt elfedni? Mert annak idején, mikor nekifutottunk a télnek, Konok Péter ült itt mellettem, és ugye arról beszélt, hogy itt nem sokára éjséglázadások lesznek. Nem lett semmi. Tényleg lehet ezt a végtelenségig csinálni?
Annyit, de engedd meg, hogy a tavaly május, meg idén május, hogy azt ne felejtsük el, tehát Nagy Márton ugye fogyasztási sokkról beszélt, ami egyébként szemléletes, csak szeretném elmondani, hogy tavaly májusban jó volna, mindenki visszaemlékezne, azt az 1200 milliárdot költött a lakosság, amit ráöntöttek. Tehát a tavaly májusi extra költekezés mögött nem volt gazdasági teljesítmény, mint ahogy az idén májusi extra nadrágszín meghúzás mögött, és tulajdonképpen semmi más nincs, mint ugyanaz a gazdasági teljesítmény.
Nem, elszegényedés van mögött,
hát
bocsáss.
Persze, de tavaly, tehát azért költöttek olyan sokat tavaly sokan, mert 13. havi nyugdíjat, meg áfa, mi ez a SZIA visszatérítést, meg nem tudom, mit kaptak, nem azért költöttek sokat, mert gazdagok lettek, de akkor azért, mert szétosztottak köztüket valóban pénzt.
Ha nem is kétszeresen, de valamilyen szorzóval hiányzik az államkasszából, mert egyrészt ugye...
Pontosan.
Ott van az, hogy még kétszer nem tudják elkölteni azt, amit egyszer elköltöttek, másrészt meg ott van a fogyasztói sok. Tehát a kettő együtt már sok. Szóval, meddig...
A kérdésedre azt igen, a propaganda. Mondani, hogy végtelenség. Ez az egyik, tehát nem azt gondolom, bármeddig. Ebben az országban bármeddig. Ez ilyen. Mert vannak a világon olyan országok, ahol bármit meg lehet csinálni, a végtelenség. Magyarország is egy ilyen ország. Amúgy meg ez az izé, hát most tényleg, hogy nem tűnik föl, bár kezdem érteni, hogy miért nem. Senkinek semmi, vagy legalábbis sokaknak, vagy annak a többségnek, amelyik hátán hordozza ezt a rendszert, hogy is van az, hogy a magyar állam működése megakad, ha nincsenek uniós pénzek. Úgy generálisan az uniós pénzek azok arra szolgálnak, generálisan, eleve azok országok, később csatlakozott országok számára, hogy a fejlesztéseket finanszírozzák. Nem az állami alapműködés.
A pedagógus fizetés.
Meg például a pedagógus fizetés. Hát a világ vicce. Hát ekkora röhet. Hát ez az egyik dolog egyébként, a Janóval elég sok vitánk van ebben is, vagy lehet, hogy nincs persze vita. Az a helyzet, Janó, hogy nem arról szól a történet, hogy ezek szétverik a magyar közoktatást. Bizonyos értelemben persze szétverik. Ezek kaszárnyát akarnak ebből csinálni őrmesterekkel. Tehát nem fog ez széthullani, hanem kaszárnyák lesznek az iskolák helyett. Tiszthelyettesekkel, meg tábornokokkal, akik egyébként 2-3 millió forintos bónuszokat kapnak azért, hogy regulázzák a tanárt. No szóval még egyszer persze a lényeghez visszatérve, hogy hát micsoda abszurdum. És ugyanép, ezt tudomásul lesz mi, hogy az iskolát az uniónak kell finanszíroznia. Különben baj van.
Tehát abszolút, mondom. Teljesen egyébként.
Hát igazából csak abszurdumokat soroltunk, és még nem jutottunk a végére.
Akkor kérdezek egy nagy abszurdumot egyébként. Mondja már nekem valaki, hogy egész Európában miért csak Magyarországon van háborús vészhelyzet?
Jó, hát...
Ugye? Senki nem teszi fel ezt a kérdést, hogy csak nálunk van.
Hát én...
Csak nálunk van.
Mert, érdekes mert módon. Mert mi tisztán látjuk
rá. Ja, mert mi békepártiak vagyunk, értem.
Igen. Ja, tényleg a béke ideje.
Igen. És akkor azt is rájössz.
Mert hogy ugye rajtunk kívül...
Mert úgy... Igen. Csupa jelszó, tovább a lenni akkor a
bocsánat, azt mert ez lesz a tusványosi találkozónak a szlogénja.
Igen, béke ide. És akkor azt is beszéljük meg, hogy a miniszterelnök ott kiabál ugye a parlamenti patkóban, hogy itt nem lesz migráns gettó, miközben ugyanazzal a szájával egy nappal korábban vagy későbben bejelenti, hogy majd ilyen telepekre fognak költözni a vendégmunkások.
Már az építik a migráns gettó.
Hát építik a gettókat, csak vendégmunkások. Pontosan az, amire a miniszterelnök meg akarja védeni az országot, azt valójában ő maga csinálja.
Igaziból ott a migránsgettóféle válaszba, ott egyik pillanatra a másikra volt ez a felhördülés, mert ugye válaszolt arra a kérdésre, hogy mi lesz ezekkel a vendégmunkásokkal, tehát arról volt szó, hogy ugye úgymond a migránsoktól megvédik, és nem jön ide bevándorló, és nem veheted el a magyarok munkáját. Ugye emlékszünk ezekre a plakátokra, ha hozzánk érkezel, nem veheted el a magyarok munkáját.
Hát most
fél millió magyar munka elvevőt, hogyha erősen akarok fogalmazni, szeretnének idehozni az urat. És ugye amikor feltette a Jobbik konzervatívok frakcióvezető ezt a kérdést, hogy mondja már meg, hogy ennek most hogy van relevanciája ennek a két dolognak, hogy egyik oldalról nagyon rosszak, és határkerítés és mindig nem jöhet ide senki, a másik oldalról meg fél milliót hozunk ide, akkor legelőször az volt, hogy hát ez egy nagyon rendben lévő folyamat, mert hogy törvénybe foglalta a Magyar Országgyűlés, hogy mi a definíciója az úgynevezett vendégmunkásnak Magyarországon. Majd egyik pillanatra a másikra a viszont válaszban viszont felhúzta azon magát, megdöbbentő módon, mert ilyeneken nem szokott egyébként felmérgesedni a miniszterelnök, felhúzta azon magát, hogy pont maguk kérdezik, akiknek az elnöke Brüsszelben megszavazta a migráns kvótáról szóló szavazást. Na most a Brüsszelben ilyen végszavazás nem történt, úgyhogy senki nem szavazott még meg ilyet egyébként. Egyébként a Gyöngyösi Márton elnök kiadott egy olyan közleményt, hogy nem fogja megszavazni egyébként a végszavazáson, de lépjünk túl ezen a finom kis politikai történeten, tehát hogy vegyük azt alapul, hogy akkor pont maguk kérdezik, és pont az, hogy maguk ellen, meg a migráns gettók ellen harcolok, miközben ugye arról beszél, hogy nagyon tisztességes vendégmunkások fognak érkezni. És szerintem ott lehetett egy olyan pillanat, amikor érezte ő is, hogy lehet, hogy ez kommunikációban nem annyira fog átmenni okésan, tehát nem biztos, hogy tudnak distinkciát tenni a drága hallgatók ezt, hogy most akkor a bevándorló és a bevándorló munkás, a migráns és a migráns munkás, vagy aki, hogy hívja az ide érkező munkavállalókat, azok között mi is a különbség, hogy egyszer rossz, de amikor akkumulátorgyárat kell építeni, akkor jó. Tehát, hogy én érzek ebben egy pici zavart az erőben egyébként ennek a kommunikációja, hogy ez most így nem jött át, úgyhogy azért volt ez a felhördülés. Hát a hatházi dolog, ez meg szerintem ennek a betetőzése valószínűleg, hogy nem tudom, hát ilyen
kiegészítés, teljesen egyetértek, hogy a most szóljunk a kedves nézőinknek, hogy a kormányzat, amit akkor azt mondja, hogy a vendégmunkás kérdés szabályozza, hogy majd 3 év után haza kell menni, meg nem hozhatja ide a családját, és itt, ez mind hazugság. Ebből biztos, hogy nem lesz semmi. Persze. Az Európai Unió is tagállamként ezeket nem tudjuk megakadályozni.
Félmillió ember nem tudsz így kezelni.
Abszolút az utolsó betűig hazugság, amit e tárgyban a kormány mond, akár a miniszterelnök szájával, akár valamelyik propaganda lista szájába, legyen nyugodt a hely, 8 millió választó, azok a bevándorlók, akik mit a vendégmunkások, akik itt akarnak maradni, itt is fognak maradni. Persze. Akik el akarják hozni a családjukat, el is fogják
meg
hozni.
Meg aki el akar indulni nyugat irányába, az el is fog indulni.
Így van, és nem beszél arról, hogy a krém meg egy-két év alatt rájön, hogy sokkal jobban jár, a tovább megy, és úgy itt fog hagyni minket, mint a szél, vagy pedig Arbeitslágereket csinálunk, onnan nem lehet kimenni, csak reggel munkára.
Hát szerintem olyan vendégmunkásokat fognak hozni, akik nem nagyon akarnak majd menni. A filipínukról is ugye az a hír járja, hogy az egy ilyen nagyon fegyelmezett és. Mármint, hogy úgy fegyelmezett, hogy majd őket kordában lehet tartani.
Persze,
csak hogy... Ja.
A germánoknál is volt ilyen illúzió, ugye, hogy annak idején, hogy a törökök visszamennek.
Hát úgy is maradtak.
És úgy is maradtak, és törökök is maradtak, és Erdogánra szavaznak.
Na de ezt viszont már tényleg nem fogjuk látni. Tehát, hogy amikor...
Hát én biztos nem.
Hát én azt már és amikor, mármint, hogy nem
akarom... Akkor a törökök hazamennek.
És versenyt hirdetni.
Budáról el akartak hazamenni a törökök, nem, hogy Németországra.
Nem, hanem amikor vagy Budapest külvárosában a filipinó lázadást, azt mi már nem fogjuk látni.
A
filipinó gyerekek a kötelező néptánc ellen lázadó.
Ha még lenne videótéka és lenne ilyen film, kivenném, esküszöm a békésre.
Na, úgyis szóba került a státusz törvény. Én ma reggel megtekintettem a Mokkában Rétvári Bencét, amint a státusz törvényről...
Mokkát néz. Én is szoktam.
Ja.
Hír TV-t is.
Akkor iszom.
Ez a hosszú élet.
Most Pálfi visszament a Hír TV-be.
Hírtévét én is nézek, Mokkát nem nézek el.
Jó, én megmondom őszintén, hogy én Pálfit várom a Hírtévébe.
Én is.
Jaj, de ez megint ilyen, hogy is egérdőzsögetős mintet ez a, majd mit mond, majd
nem csinálják.
De mi lesz Dobos Marian?
Most gondolj bele, hogy azt mondták, hogy 14 évig ugye a Maszek világban volt. Most az a Maszek világ, ez 5 év parlament. 5 év ír
Nem tudom, honnan jutottatok ide, de státusztörvény. Ja, én
te mondtad a páfit. Nem mondtad a páfit, meg a mokkát, bocsáss meg.
Szóval, Rétvári Bence arról beszélt, hogy ilyen jó pedagógusnak még soha nem volt lenni, mint most Magyarországon, mert végre lefektették az életpályamodellt, és nem az számít, hogy ki hány éve, hanem a teljesítménybérezés, és az is nagyon jó lesz. És kikérték a pedagógusok véleményét, tehát minden tökéletes, minden szép és jó. Na most azért, hogyha valaki megnézi a státusztörvényt úgy részletesebben, akkor azért akadnak benne érdekes dolgok. Én most megnéztem felkészülésileg, és olyan is volt benne, ami eddig nem volt annyira közbeszéd tárgya, hogy az hagyján, hogy a pedagógusok is átvezényelhetők, ugye, hogyha 3 órát nem
meghaladó az utazás.
Ami nincs tisztázva egyébként, hogy ez mit jelent ez a 3 óra utazás, de hogy akkor ide-oda vezényelhetők a pedagógusok, akinek kisgyermeke van, vagy alsó tagozatos, az nem, de egyébként mindenki, osztályok is vezényelhetők ide-oda. Tehát, hogyha ne talán a te iskoládban kitörik a sztrájk, semmi probléma, tegyük fel 100%-os a sztrájk lefedettsége, tudom, science fiction, de mindegy, képzeljük el, fogják és az osztályokat átrakosgatják ide-oda, amoda.
Aztán még nem váltóvodások is vezényelhetőek?
Ránci, ki lesz tiltva a műsorból,
Sanyi, ezeket nagyon érdekelt egyébként, hogy vezényelhetőek-e.
Tehát.
Mert ugye nők vagy férfiak, hogy hova sorozhatóak-e, vagy nem sorozhatóak.
Amiről szintén kevesebb szó esik, az pedig a szakszervezeteket érinti, miszerint a kormánynak nem kell tárgyalnia olyan érdekvédelmi szervezettel, amelyiknek a lefedettsége úgymond nem haladja meg, vagy nem éri el a 10%-ot. Vagyis az adott szférában a dolgozók 10%-a nem tagja az adott szakszervezetnek, akkor az a kormánynak nem kell tárgyalnia. Szóval, hogy azért ezeket így egymás mellé rakva, és ugye amiről már eddig is beszéltünk, a fegyelmi intézkedéseknek a lehetősége, amit most behoztak, ugye a laptopoknak a átnézhetősége, és a többi, és a többi. Maga a teljesítménybérezés, amit ugye Rétvári Bence persze úgy adott elő, hogy na, végre vége van annak, hogy a fiatalok nem látják annyira a fényes jövőt, mert hogy nem azt számít, hogy 100 éve vagy pedagógus, hanem az, hogy mennyire jó pedagógus vagy az első évben. Igen, ám csak, hogy ki fog dönteni erről. Milyen alapon, és azért ezt megnézném egy ilyen tankerületi vezetésnél, hogy az a pedagógus vajon mennyire jó tanár, aki polgári engedetlenkedik például. És mennyire jó tanár az, aki ugyan szarul tanít, de non-stop.
Vagy nem
és,
szarul ja, tanít,
és még egy, még egy dolog, szintén a sztrájk ellen, ami egyébként nem is tudnak sztrájkolni, és már nem is akarnak sztrájkolni a pedagógusok, de azért még mindig betesznek egy-egy ilyen védelmi vonalat, hogy meghosszabbítható a tanév. Július közepéig. Mert hogy ha nem adják le a tananyagot, akkor majd leadják a tananyagot.
Két megjegyzést tennék csak, ami nekem kínai, világosítsatok folyamat, de biztos megfogottam. Mi az, hogy teljesítménybérezés? Mi az, hogy teljes... Mi? Tehát X, Y, ott, meg egy osztályon belül is, meg mi van? A gyerek az egy munkadarab? Tehát vagy olyan, mint egy lövészet? Mondasz, hogy mit tudom én, kimegy a szakasz, és akkor, hogy, tehát szóval mindjárt hagyd, és utána... Én ezt egyszerűen, tehát ez a kaszárnya, tehát ennek ahhoz a világhoz, ehhez az elképesztő tudásversenyben zajló világhoz, teljesen értelmetlen, és ugye ez az egész teljesítménybérezés is ráadás, ugye úgy van megkomponálva, hogy a tantestület, az igazgató javasol a tankerületnek, és akkor majd ő mit dönt el? Hogy Kovács Pistivel való foglalkozásban Nagy Józsefhez képest, aki mit tudom én, a 9-es általános iskolába jár Budapesten, és a mit tudom én, a ceglédi ez számomra teljes, abszurd módon irracionális, ez az egyik dolog. A másik az az, hogy azért ez a belenézhetek a nem magánlevelezés, becsülni história. És akkor még egyet mondok. Ebből az egész megközelítésből, hogy vigasztalót mondjak neked, Pista, meg magamnak,
na,
hogy ők azért félnek. Tehát ez a szisztéma, ez az egész szisztéma, a sztrájkjogtól, mit tudom én, micsodáig, meg a megvonástól, meg a retorziók, hogy beleépítenek olyan retorziókat, amelyeknek az alkalmazására még igazából semmi szükség nincsen, nem is volt még. Ennélkül is ment a dolog. Ellenben azért, figyelj ide, itt persze, hogy fog jönni a végítélet. És mondjuk ezeket a válságokat egyre kevésbé fogják tudni pusztán csak propagandával. Hát most már azért számtalan példát tudunk, ahol effektív, közelednek a konkrét politikai erőszak alkalmazásához. Tehát lesz itt még ellenzéki politikusból köztörvényes bűnöző. Ez a Rákosi korszak. Ezt ismerjük. Láttunk már ilyet. Ők tényleg készülnek arra a helyzetre, hogy amikor kezelhetetlenné válnak dolgok, vagy úgy gondolják, hogy lesz egy ilyen pillanat, akkor minden ponton és a társadalom egyetlen szegmensében erősítik az erőszak szervezeteket. Ezért, és mondjuk a jogfosztás is ezzel függ össze, például az, hogy az alkotmánybíróságot anulálják, és a többi, nem folytatom, tehát ez, szerintem ez erről szól. És az oktatás ebben a szempontból baromi fontos, azzal együtt, hogy szerintem a legnagyobb tévedésüket követik el. Mert egy ilyen iskolarendszer olyan diákokat fog rittyenteni, hogy arról kódulnak. És ha már csak úgy megosztom, ha úgy tetszik, anekdotikus élményemet, én is azzal az előítélettel költöztem vissza a szülőföldemre, hogy olyan nagy távolság van a városi meg a falusi gyerekek között. Ez nem igaz. A globalizmus, tehát a globális nyilvánosságnak van számtalan hátránya, de kurva sok előnye is van. Tehát én azt gondolom, azt sejtem, hogy nem fogják tudni beleszuszakolni ezeket a gyerekeket. Engem már most meglepett egyébként, hogy ezt az egész ellenállást tovább a kamaszok lendítették.
Az én rétvárjék nagy szerencsém, gondolj bele, hogy mondjuk ezt szemrebben is nélkül el tudja mondani a tévében, amit mondott, elég régen ismerem, de tudod mi az igazi szerencse, hogy a teljesítménybérezés nem az államtitkárok között vezeti be a kormány, meg a helyettes államtitkárok között, ha felére vennék őket, akkor ugyanaz a teljesítmények lenne. De a másik az, hogy gondolj bele, hogy ha ennyire jó, akkor ő miért nem megy tanítani? Mert végül is azt is mondta, hogy 8000 forint az
átvezeti.
Tehát az az igazság, hogy szerintem senkivel nem egyeztettek, illetve az egyeztetésről hallottunk,
hát
a Pintér úrnál volt. Tehát az egyeztetés azt tudjuk, hogy igen. Hogy igen, hogy az, amit a véleménycsere otthon nálunk, hogy én nem megyek a véleményemvel a feleségemet, és kijövök az övével, és akkor megvolt a véleménycserénk. Tehát hát ennyi volt az egyeztetés. Nem tudom elkezdeni, nem veszik azt észre, hogyha egy picit olvasnának mondjuk, hogy a Glovicki Zoli miket mondott az oktatásig, vagy mit kéne változtatni, és ezt csinálta is 10 után, pár évet.
Mondani, hogy
tehát, hogy ami, ő azt elmondta, hogy mi a baj a magyar oktatási ügyel. Nem az a baj, hogy nem vezényelhető a tanár, meg nem lehet teljesítménnyel mérni, hogy ez a 10 gyerek az most jól olvas, vagy rosszul olvas, vagy a történelmet jól tanítja, vagy rosszul, vagy a kémia szertárba be tud menni, vagy nem tud bemenni, hanem alapvető bajok vannak, strukturális bajai vannak az oktatások, úgy, mint az egészségügynek, és egyikkel se foglalkoznak. Ez az igen, hogy elfosztják ezt a törvényt, el is fogadták, nagy elfogadták mind a 136-on, vagy 134-en, de ettől függetlenül az oktatás ügy még nincsen rendben.
Hát sőt.
A törvény nem ad meg semmit a közoktatás problémáiból, és szerintem te sem.
De nem is ez a cél.
De igen, nem ezt szolgálja.
Na, amit te mondasz, hogy kaszárnya lesz belőle, az ugyanaz más szavak, amiket én mondok, hogy teljesen lesz. Mert gyakorlatilag az eredmény ugyanaz. Nálag ugye tök én te meg megengedni magamnak azt a luxust, hogy a Friss Magyar Hangban erről írok, akinek lesz ideje, a hétvégén elolvashatja. Mit el akartam még mondani itt, ez, mert a cikkben van, ami van, de majd itt, hogy amit István elmondott a törvényről, meg az előbb Sándor foglalkozott ezzel a teljesítménybérezéssel, ugye a teljesítményértékelést az meg lehetne csinálni, de nem ebben a mostani struktúrában, tehát ez így egy vicc. A másik pedig, hogy a Rétvári Bence a Mokkában is nyilván ugyanazt mondta el, amit a Kossuth Rádióban, mert ezek ugye kiadott egyenszövegek.
Más nem mondhat.
Nem úgy, ahogy persze. Tehát én a Kossuth Rádióban hallottam, ugye az úgy, ahogy van, teljességgel félrevezető. Ez egy propaganda megközelítés, mi abból indulnak ki, hogy van 140 ezer pedagógus, azok tudják, hogy mi az igazság. A 8 millió választóból 4,5 milliónak semmi köze az iskolához, tehát nem jár oda gyereke, ő maga se jár oda, unok munkája sincs. 4,5 millió embernek gőze nincs, hogy mi van az iskolában, évek óta nem járt, legfeljebb elment az intézmény előtt. Nem tudják. Ezek elhiszik az összes maszlagot, hogy emelik a bérét, meg mit tudom, mert nem tudják. És csak hogy tudja mindenki, tehát azért azt az egyet szeretném leszögezni, hogy a sok hazugság közül nekem egy kimondottan, hogy mondjam, megfeküdte a gyomromat, nevezetesen amikor azt mondta Rétvári Bence, hogy kevesebb lesz a munka, mert ezt akarták a tanárok, hát azt hittem, hogy beverem a mikrofont, vagy a hangszórót. Hát ne haragudjál a világ, amikor azt
akkor
volt leírva,
igen,
hogy 22-től 26 óráig lehetett kötelező, majd most azt mondják, hogy 24 a kötelező, hogy ez hogy jött ki neki, hogy kevesebb. Amikor a törvényben, arra is megvan adva a lehetőség, hogy 6 hónapra osszák ki a túlórát elszámolásba, hogy nyugodtan megtett az igazgató, hogy heti 35 meg 40 órát akaszt a tanára, tehát gyakorlatilag ugye erre azt mondta, hogy hogy lehet az, hogy nincs is 40 óra egy héten az iskolában, van, mert a napkezivel meg egyében megteti, mert úgyis csak 6 hónapban kell majd kielkerülnie, érted, addig
ez a kisimulnia,
így van, tehát bármit meg lehet csinálni a magyar pedagógussal nem e törvény alapján. A 4,5 millió honfitársunk, aki nem ismeri a magyar iskolát belülről, ebbe az egybe gondoljon bele egy kicsit, és abba is, hogy hogy viselnék el ugyanezt mondjuk a minisztériumi dolgozók, vagy pedig a, mit tudom én,
valamiért,
a
Mercedes gyár munkásai. Van egy olyan rossz érzésem, hogy ezt a 4,5 milliót most nem sikerült megszólítanunk, de ez a fontos, amit mondtál, ez a ugye 22, mert ugyanezt mondtam Mokkába is, és ilyen édes dedd mosolja, hogy hát sokkal kevesebbet fognak dolgozni a pedagógusok, mert 22 és 26 óra között volt ugye a kötelező tanulás, ezt most 24-ben rögzítették, csak mellé bevezették például azt is, hogy vasárnapra is be lehet például munkanapot vezetni.
Persze.
Sokkal több. Sokkal több a kötelező helyettesítés.
Ebben az a rémes, hát ugye, aki tanított, azért azt tudja igaz, hogy túl sokat nem tanítottam, de még abban a rendszerben is azért egyébként, ha az iskola igazgató méltóztatott megkérni erre, arra, arra, meg nem lett abból túlóra, és ebben a hierarchizált kaszárnya rendszerben, hogy mennyi mindent lesznek kénytelenek csinálni, részben belső motivációból, mert lett nyilván, és egyébként határozott utasításra, vagy akár egy kedves, bájos kérdésre, ahol egyébként totál ki vagy szolgáltatva. Na ne vicceskedjünk már. És ráadásul pedagógus hiány lesz, hát van. Úgyhogy van.
Ez is egy nagyon jó, hogy mondod, mert ettől is teljesen egyébként, ez pont, hogy mondjam, egyenlő az egészségügye. Jó, kiállnak ezek a derék belügyi vezetők, mint Rétvári Bence. Nem tudom, mikor lesz belőle a tábor nagy, azt az időt várunk.
4 hét.
Kapni, lehet adja a kiképzést. Na, szóval, na minden esetre ugye, amikor közlik, hogy nincs orvos hiány, meg nincs pedagógus hiány, akkor ezt úgy mondják, mint arról beszélnénk, hogy megvan mind a 6 villa fiókba otthon. Na de hát két orvos az nem felcserélhető, hát az egyik urológus, a másik meg szemész. Hát nem gondolják, hogy az urológus meg fogja operálni a szemedet, és viszont a pedagógus
hát az orvos meg fogja, csak egy hosszabb
olyan is
hozzá, hogy nehéz. És kíváncsi lesz, amikor a szemész a prostatát vizsgálja.
Orvaszájba zárják be az urológiai osztályokat.
Hát persze. És a, hogy is jegna, de ez ugyanolyan, mint amikor elhiszik, hogy nincs pedagógus hiány. Érted, a 4,5 millió azt hiszi, hogy nincs pedagógus hiány, megmondta az államtitkár, hát mert életükben nem jártak iskolában, már itt a 25 éve nem voltak iskolában.
És azt mondjuk még nem volt,
és akkor még nem volt,
most megvan.
De persze, mert a most nyugdíjban menők 25 éve még javakorra belültek.
Ha most megnézitek a jelentkezési számokat, hogy mondjuk az Eszterházi főiskolára, most már csak egyetemek vannak, most már nincs egy főiskolá, meg mindenfajta tanár, tanítóképzés, stb. Hogyan jelentkeznek, hányan jelentkeznek.
Fizika, kémia, biológia, nem csak nagyon népszerű.
Magára a tanárképzésre hányan adják be a jelentkezésüket, most ebbe az évben hányan adták be. Hát azért nagyon-nagyon szomorúak a számok, tehát hogy ha azt mondják, hogy nincs tanárhiány, akkor gyerekek erre szokták mondani, hogy Lenin elvtársnak nem volt igaza, de lesz. Tehát, hogy így ha nincs, akkor lesz gyerekek.
Ha, igen, csak közben az a helyzet, hogy tegyük fel 2000 pedagógus nem áll munkába szeptembertől, vagy megvárja, mert ugye ez egy ilyen kis érdekes törvény, és valakinek érdemes megvárnia, hogy akkor majd, amikor felajánlják neki, már nem közalkalmazotti státuszt, akkor mondja azt, hogy nem fogadja el, akkor valamivel több pénzt kap. Szóval, hogy majd 2000 tanár, még további 2000 tanár hiányzik majd a rendszerből, akkor egyszerűen élesítik, hiszen aki maradt, az már így maradt. Az már elfogadta ezt a játékszabályt. Majd élesítik úgymond ezt a törvényt, ide-oda vezényelgetik a pedagógusokat, az osztályokat, lesz vasárnap oktatás, kitolják a időt. Igazából a kátyúzás az meg fog történni, tehát ebből olyan nagy baj nem lesz a Fidesz számára szerintem. A társadalomnak igen, mert azt tudjuk, hogy a gyerekek nem kapják meg azt a képzést. Hát ahova az én fiam jár, az egy jó nevű gimnázium, a legjobb, de azért nem rossz itt Budapesten. Tehát az utolsó, vagy most az utolsó hetekben nem volt matek óra.
Persze, mert nincs matek.
A gyerek matek milyen talán. Szomorú volt, gondolom.
Ha hiszed, ha nem, az volt, ugyanis érettségi éve jön.
Ja, akkor igen.
És be vannak akkor szarva, fogalmuk nincs, hogy készüljenek fel az érettségire, egyáltalán lesz a tanár, hogy fog, nem, teljesen be vannak tojva.
A szülők másik... össze fogják adni a matek tanára a pénzt, hát és a matek tanár bemegy majd kívülről, és megtartja
hát, figyelj, a figyelmet. Volt hasonló próbálkozás, jeleztem a szülői értekezeten, hogy most tényleg arról szeretnék szavazni, hogy mi dobjuk össze az állam helyett. Hogy ez az
mateket, matekot.
És ha már érettségi, azt hagyjam, hogy olyan az oktatási rendszer, amilyen, meg a tanárhiány, de hogy fog kinézni például a magyar érettségi? Tehát, hogy ilyen visszalépés évtizedekkel ahhoz képest, persze, amilyen tudást át kéne adni a gyerekeknek. És erről nem nagyon van erről se szó, mert most ki foglalkozik.
Hát a gyerekek a gyengék olvasnak, az erősek írnak. Hát nézd meg a parlamentbe. Hát nem kell olvasni, meg versek.
Na jó, van, hát, hogy ez már nem akarnak
is azért annyit adít azért, hogy mindenki értse. Tehát tényleg,
a József Attilának nem volt vezetékneve. József meg Attila nem adott neki vezetéknevet. Gondold már el. Ilyen embereket tanítani, ne hülyeskedjél már. Hát ezek komoly magyar ember nem csinál ilyeneket. Nem hülyeskedik.
Azért az, tehát a kormányzat jó számú, nevezetesen a pedagógus társadalom elsöprő többsége nyugdíjkor körül van, és van egy nagyon fontos, csak nem kommunikált rendelkezés, hogyha valaki elmegy korbetöltött nyugdíjba, és visszamegy tanítani, akkor megtarthatja a nyugdíja 100%-át. Tehát elmegy korbetöltött nyugdíjba a nyugdíjkor, ez azért mondom így, mert ugye lehet, hogy 60 éves hölgyről beszélünk, vagy mit tudom én, 58 éve, tehát 18 éves korában dolgozni kezdett, utána elvégezte este
a
képzést, után, és 58 évesen elmegy nyugdíjba. Igen. Tehát csak mondom, elmegy nyugdíjba, de egyébként jó karban érzi magát, megkapja a 100% nyugdíját, visszamegy tanítani a 100% fizetését, és az már egy egész tűrhető pénz. És neki azt a döntése van, hogy vagy ott marad tanítani, mondjuk úgy, hogy 200%-ért, most nagyon leegyszerű, tehát nyugdíj plusz fizetése, vagy elmegy nyugdíjba a fizetésénél kicsit kevesebb nyugdíjért. Azt fogja választani, hogy ott marad. És ezért nem érdekli a belügyminisztériumot, mert nem nevezném oktatási tárcának, a belügyminisztériumot azt, hogy nincs fiatal tanár, mert az öregekkel,
a számokat, de belegondolsz,
az öregekkel nem, ki János, fogja húzni addig, amíg be nem tudja csukni az iskolákat, mert a dolog arra megy, hogy egy csomó iskolát be
akarnak zárni. Jaj, persze, az lesz nemzeti iskolabusz hálózat lesz, persze. Csak hogyha belegondolsz, azért nehéz ezzel kihúzni, mert egy jelenlegi súlyos tanárhiányos helyzetben is már benne vannak ezek az idős tanítók. Hogyha nincs utánpótlás, már pedig nincs utánpótlás, mert nem megy senki tanárnak, plusz felmond még egy rakás tanár, akkor az egyébként is hiányos helyzetben levő vizéket hiába mozgatod ide-oda.
Meg kell beszélnünk egy másik problémát, hogy hol mondanak fel a tanárok.
Szerintem is meg kell beszélnünk egy másik problémát. Látunk csatlakozást. Ne, azért, mert nagyon elszaladásban van az idő. Szóval, hogy...
Elszaladásban van az idő?
Hát Szijjártó, igen. Igen. Ez már azért van, mert az új magyar érettség.
Igen.
Flying Age.
Na, hogy Szijjártó Péter. Nagyon úgy tűnik, hogy véletlenül igazat mondott.
De.
Jézus!
Esküszöm.
Nyelvfotlás lehetett.
Igen. Mert arról kérdezték, hogy mi a helyzet most ezzel a svéd NATO csatlakozással, amit most már egy éve.
Hamar
sikerül. És a Szijjártó Péter arról beszélt, ezt inkább felolvasom nektek, azt mondja, a miniszter a svéd NATO csatlakozás ratifikációjával kapcsolatban kiemelte, hogy az erről szóló döntés teljes egészében az országgyűlési képviselők kezében van. A kormány készen áll, hisz rég benyújtotta az előterjesztést. Mint mondtam, az utóbbi napokban többször is konzultált a török kollégájával, és a kommunikáció ezután is szoros lesz, mivel Ankara egyeztetni fog Svédországgal és a NATO-val is. Amennyiben elmozdulás történik, akkor természetesen az ígéretünk, miszerint Magyarország nem fogja késleltetni egyetlen országot sem, a tagság vonatkozásában be fogjuk tartani. Ugye ebben az a turpisság, hogy eddig arról volt szó, hogy a svédek minket, magyarokat bántottak, Ezért a Fidesz frakcióban komoly vita alakult ki arról, hogy támogassuk vagy nem.
És ellenállás.
Orbán Viktor úgy döntött, hogy ő ennek a komoly vitának nem fog gátat szabni, ezért két munkacsoportot küldött megtekinteni a finn és svéd állapotokat, hogy akkor csatlakozhatnak vagy nem a NATO-hoz. Hazajöttek ezek a munkacsoportok, finnek, oké. Okay,
finnek átmentek, svédek okay. Megbuktak.
Tehát ez volt eddig a történet.
A svédeknél volt egy munkacsoport, annak szarvas reptetés volt a vége egyébként, ha már itt tartunk. Tehát ott is volt már munkacsoport korábban.
Szóval, eddig ugye ez volt, hogy mi, magyarok. Na most ehhez képest erre hirtelen ripsz-robsz kiderül, amit azért sejtettünk persze, hogy hát nem véletlenül a törökökkel repülünk itten kötelékbe.
Pont a múltkori adásban, amikor jó magam vendég voltam, akkor beszéltünk erről, hogy a finnekre is akkor bolytottuk rá, amikor a drága török testvéreink azt mondták, hogy a finnek nagyon jó emberek, jó a Kalevala, tessék meghallgatni, elolvasni, stb. Vejnemöjnek kiváló, jöhetnek a NATO-ba. Mi is megszavaztuk. Ugyanez van a svédeknél is. Mondhatnak ők rosszat rólunk, lehet borzalmasan NGO-kkal támadni szegény Magyarországot, de ha a törökök azt fogják mondani, hogy a svédek nagyon jó NATO partnerek, akkor a magyarok is ezt fogják mondani. Ebben sajnos azt kell mondanom, hogy nem nagyon van önálló véleményünk. Tehát, hogy ebben viszont, nem tudom, hogy Sándor, hogy gondolja, hogy diplomáciai lépés ez, hogy figyelünk rájuk, vagy inkább velük mozgunk.
De szerintem az az érdekes. Miért repülünk együtt a törökökkel ebben a történetben? Szerintem ez a legfontosabb.
Szélárnyékban kell bennünk, és lehet mondjuk, még ilyen elszólás is megtörténhet néha. De itt azért az alapérdek az orosz és a háborúban következik. Tehát Orbán Viktor, aki végül is Oroszország, vagy ha úgy tetszik, Putyin bábkormánya, ennek az érdeknek igyekszik az obstrukcióval, a maga mozgásterének megfelelően, ameddig ez tart, addig ellenállni. A török most ilyen értelemben tényleg egy ilyen paraván, lehet rá hivatkozni, be lehet mögé bújni. Amúgy meg egyébként persze ilyen érdekes lehet egyébként az, hogyha van egy olyan kormány, amelyiknek a politikai mozgásterét két, a nagy szuverén Orbán Viktor, két nagyon fontos külső és nem valami szövetség, hanem agresszív, autoritár hatalom valamilyen szinten determinálja, és nem kicsit egy nagyon súlyos dologban, és egy nagyon súlyos esetben, amikor Európa meg van támadva. Amúgy egyébként persze a törökök a rendszer logikájából is előfitoktatás részben, mert azért nekik őrült nagy szükségük van Oroszországgal szemben a NATO-ra.
Bizony.
Nehogy félreértés legyen, tehát azért az orosz-török viszony, mint tudjuk, ez nagyon harmatikus. És hogyha ugye a kérdést úgy tesszük föl, már pedig azért például erre nem lehet nem tekintettel lenni, de hát az őrület az tud rendé fajulni. Amúgy például én az oroszok helyébe, de hát mondjuk a belpolitikai válaszokat egy Európa ellenes hadjárattal lehet igazolni, meg a nyugat, meg a kollektív nyugat ellen, meg buzizni kell. De hát azért, ha valakiktől be kell szarni az oroszoknak, azok a kínaiak. Még lehet, hogy mi is megéljük, hogy a Szibériát fölzabálják. Hát néhány évtizeddel ezelőtt azért még volt orosz-kínai háború, és egyébként nagyjából a Szibéria tele van kínaival. Úgyhogy...
Sőt, el is veszik az orosz nők?
Az az igazság, hogy ilyen szempontból tényleg felborult a világ tengelye. Én azért azt gondolom, hogy azért sokkal inkább vagyunk az oroszok bábkormány és Putyin bábkormánya. Már hogy nem mi, bocsánat, hanem a magyar kormány.
Végre egyetértünk valamiben, Sándor.
Nem értünk egyet visszamondani.
De osztok az, de
nem mi vagyunk bábkormány.
Na szóval, valójában Putyin bábkormánya az a kormány.
Nem úgy érted, hogy a kínaiak nem azt mondod, hogy elveszik az orosz nőket, tehát nem az, hogy elveszik az oroszok, hanem feleségül veszik őket, bocsánat, azt fogalmaztam.
Súlyos,
egyébként nagyon helyes.
A NATO csatlakozásnak a megakadályozás, ez egy elképesztően súlyos taktikai, külpolitikai hiba.
És különben...
Mondj olyat, amiben nem hibáznak most, tényleg. Mondj olyat, amiben tényleg a nemzete érdekei szolgálják külpolitikai. Egyet mondjál.
Ez jó, hát most gondolkodjunk.
Nem tudunk.
Egyet mondjunk.
Egyet.
Régen álltunk ennyire rosszul nemzetközileg, mint most. Mondjuk az, hogy néhány ilyen címeres diktátorral jóba vagyunk, ugye, és segítünk el, mit tudom én, Bosznia-Hercegovinában polgárháborút összehozni, vagy Észak-Macedóniában. Ezt tekinthetjük diplomáciai eredménynek, hát ez egy
vicc. Bocsika, tegnap a Hír TV-vel következő hosszú interjú az Alapjogokért Központ paraguayi képviselőjével. Hmm.
Az Alapjogokért Központnak van paraguayi?
Igen, van külpolitikán félreértés.
Szerintem kell.
Paraguayban van az alapjogok.
Sokat segít rá.
De figyelj már, és ugye a sztori az az, úgy nagyjából, hogy kicsit azért élezzem is, de hát ez volt a lényeg, hogy és akkor Paraguayban is a Buzik, a Biden, a izé, hát hogy, és akkor mint Magyarország, és hogy a demokraták, és hát valami egészen elszemeltő.
És akkor Paraguay szervezetében találtunk egy szövetségest, egy megbízható, stabil szövetségest, végre.
De figyelj, hosszú interjú. Hosszú interjú.
Ebben az a, az
élőben, Paraguayban.
Ebben az a személyiség, hogy ezt az állást én akartam.
Jó, figyelj már, Ecuadorral is van védelmi megállapodásunk.
Az sokat segít rajtunk. Ha jönnek az oroszok, hát,
Ekvádor... Kanadai konzul meg lehet, hogy jelenleg nem akar kapni.
Egyébként, ha meggondoljátok, remélem, hogy nézzünk egy részét, legalább az megérinti, hogy, hogy miért van az, hogy a románok, akik az elmúlt 100 évben több ízben is leköröztek minket diplomáciailag, ma is tök más pályán vannak. Ki hiheti, hogy ennek az egész diszonanciának a végén a románok fognak rosszul kijönni a dologból, és mi jó?
Azt tudom neked erre mondani, hogy én beszélgettem az utolsó 4 vagy 5 román nagykövettel folyamatosan, tehát 20 éve ismer román nagyköveteket.
Húha!
Várjál!
Enyhén gyanús.
Hát, több nyelven beszélő, okos, értelmes, intelligens embereket delegálnak posztokra. Néznek, hogy nálunk milyen nagyköveti beosztás van. Nálunk értelmes Washington nagykövetet lecserélnek idiótára. Nálunk értelmes londoni nagykövetet lecserélik a kaszinó tulajdonosunkra, jelenlegi hadügyminiszter, és még tudnám neked folytatni a sort. Tehát nem a Burkina Faszói nagykövettel van baj, hanem hogy Londonba, meg Moszkvába, meg Párizsba, meg a többi helyre, és megfelelő szintű és szellemi képességű nagyköveteket küldeni. A sokat szívdott románok megfelelő szintű és megfelelő képességű nagyköveteket küldenek. Ezt tudom neked mondani. Mielőtt szédjük őket.
De tudod, de bocsánat, ne arra, hogy a nagykövet az azt fújja, amit a hivatalos politika fúj.
Tehát nem mindegy, hogy hogyan.
Nyilván, most ezt a politikát hogy tudnád eladni? Most komolyan, ez nagyjából olyan, mint az életem szerencséje, hogy 2010-ben levettek a képernyőről. Nyilván leléptem volna a Hír TV-ből. Hát most ezt a terméket kéne eladni. Most tényleg, például te azért, hát, öcsém, te sem vagy Piskóta, hát azért te egy keresztény demokrata vagy, abból a pártból, őt most el tudnád adni?
Kiléptem.
Érted? Jó, kiléptél, oké, mondom, eljöttél, az nagyjából ugyanennek a szinonimája. El tudnád ezt a politikát adni?
Nem, na, keresztény, a gyökerek, az, tudod mi lett mára? A nézd egy Rétvárira, a kereszténység eltűnt, maradtak a gyökere.
Ezt kérdezem, hogy el tudnád adni, tehát ez nem egyszerűen prezentáció kérdése, hanem ahhoz meg kell találni azt a hasznos hülyét, aki ezt megteszi. Erkölcsi és szakmai értelemben is. Nyilván te nem teszed meg, ő se teszi meg, hát itt van Janó.
Ő is keresztény demokrata volt.
Adom egy büdös helyzet, hogy én ismerem 1975 óta is.
8.
78 óta, oké. És amikor bejött a főiskolára, én voltam a kis titkár, és mondjuk sosem mondta azt, hogy ő egy keresztény demokrata, de mondjuk őróla lehetett tudni. Tehát ahogy megjelent, ahogy elmondta, ahogy viselkedett, mondtam, na jó, hát ez aztán baszhatom, tehát nem fog őíteni.
Hát internacionális nem fog
őíteni. De édes volt, mert azért mondjuk például az építőtáborban rendesen dolgozott, mert
hát valakinek dolgozik, ez a szocialista kell mennem, ő meg dolgozott, jó, keresztények meg dolgoztak
valami. Hát tudom,
hagyjuk ezt rá.
Toltad te is a szocialista.
Már akkor a keresztényeket dolgoztatták,
szép dolog. Hát az a sok zsidó, mert te nagyjából ő volt az egyetlen keresztény, mi meg voltunk a zsidók, hogy elmondanék neked valamit.
Erre mondja Kombács, hogy ügyes.
Na, drága barátom, elmondott neked valamit. Egyébként nézd be. A befolyásolja nem kevéssé, hogy dokumentáltan kutyafaszák vagytok hozzám képest.
Igen.
Mármint szitják meg, tudok meg keresztények, mert én turáni taurid vagyok. De ami ennél még ezt, hogy jobban hitelesíti, dokumentált, hogy a nagyapám fajvédőpár tagja volt, megkaptam a dokumentumokat, hogy nyilas volt, dokumentumokban arról sajnos, hogy nagyanyámat megölte. Tehát ezek a bősz, nagy templomjáró volt különben. Úgyhogy elmegyünk a kommunistázással együtt is, mert elmentek a retekbe úgy, ahogy...
Kommunisták, a semmi baj, nincs, hidd el. Én becsülöm a tisztességes...
Remélem azért, én ismerem...
Én meg becsülöm a tisztességes kereszténydemokratát, mint a Janu.
Ugyanaz,
de az a Janu az egy extrém példa.
Na minden esetre,
az én időben az építőtáborban már senki
sem Sándor, egy percig sem tudja, hogy mi tehetünk az ő szüleinek, vagy felmenőinek a problémára.
Hogy? Hát ti adtátok elő ennek az egész rendszerváltásnak, ez az undorító része, ott kezdődött az Apák és fiúk című izé, meg most is ezt a rockot nyomják, a te volt pártársaid is, hogy hú, és akkor a rohadt kommunista leszármazott. Ne vicceljetek már, hát ez már egyebek mellett ezért rohadt meg ez az egész.
Hát...
Jó, mindegy, hogy milyen rohadt meg. Rohadt, igen. Most kész.
Jakab Péter. Jó, még egy kis Jakab Péter toljunk, mert már rég beszéltünk róla, és itt van Lánci Ricsi, úgyhogy mindenképpen Jakab Péterezzünk. A Néppártyán pártá fog alapulni, MPP nyilván indulnak az LP választáson, és hogy visszakacsincsunk egy kicsit az előző témákra, ugye azt mondta Jakab Péter, hogy ha a nép úgy dönt, hogy nincs szüksége rájuk, akkor visszamegy tanítani.
Figyelj, de azért, tehát, ha belegondolok, ugye én elolvastam ezt a riportját, meg így végighallgattam, tehát ő azt nem vette észre, hogy 2018-ban egy 21%-os pártból, utána többek között az ő vezetése 5 párt alakult, és szétesett a Jobbik, de most ezt a Jobbikot szídja, és mondja azt, hogy ez már nem is párt, meg ennek a csicskája, meg annak a csicskája, meg a Mi Hazánk, meg mindenkire elmondja vonagából, és mindenkire a véleményét, hát könyörgöm, hát alatt esett szét az a párt. Alatt esett szét a koalíció, aki ugye összeszűrte, ami nem volt a baj, de úgy szűrte össze a levet 2022-es választásokon a DK-val, hogy mindenki mást annuláltak végül is abból az összefogásból. Tehát ő azért mindent látott és mindent tudott, és most ugyanez ezekre szórja az átkot. Tehát szerintem ez nem elegáns, az meg a legaronyosabb mondata, hogy csak akkor nem fog ezekkel szólni, hogy 51%-ot elérnek. Szóval azért még ezt várjuk meg.
Hogy mit mondott ezt, ami...
Ha 51%-ot elérnek, akkor nem kell a DK-val koalíciós tárgyalásokat folytatnia, meg a Momentummal, akinek az elnökének nem is tudja a nevét. Meg egy kis, annyira nem illendő bennül be a parlamentben.
Na, az ilyen vicces.
Na, jaj, vicces volt, ez oké.
Okay. Jelentsére mindig így vicceskedünk, hogy én magam is, amikor a háború párti plakáton így vicceskedtem, hogy azért nem ő van rajtam, és senki sem ismeri.
A viccet értem.
Ezt én inkább apropónak tekintem, mert hogy Szobolcs az Jakabot mély érdektelen. Az viszont tényleg, ugye, ami így vissza-vissza köszön, hogy annak igazolásául, hogy szövetségben és koalícióban nem szabad gondolkodni, annak igazolásául, ugye 18-ra meg az előzményekre hivatkoznak folyamatosan. Ami szerintem, hát, hogy is mondjam, némi elég jelentősen árulkodik az analitikus képesség hiányáról, mert annak az a szövetség és az a koalíció azért bukott meg, mert nem volt őszinte. Tehát a résztvevők ott szabotálták, ahol tudták, ott obszolváltak, ahol tudtak. Nem működtek együtt, ha egyáltalán szóba álltak egymással, néha némi telefon, kész az egész. Nem volt őszinte, bizonyos értelemben kényszerű volt, ennyi politikai érzékük azért van, hát az ellenzéki szavazók nyomására, ami most is van különben. Ez az egyik dolog. A másik dolog, és ez megint persze a politikai elit minőségét valamilyen módon jelzi, és egyébként ez analóg bizonyos értelemben, az én saját személyes történeteimben, amikor annak idején arról beszéltünk, hogy vegyétek már észre az MSZP-n belül, hogy nem egymást kell itt most legyőzni, aztán nagy nehezen ezt felfogta mindenki, hanem hát a választásokon indulunk egy politikai térben. És most is azt gondolom, pedig, de hát nincs, ez a helyzet, hogy Ungár Péternek, és mondjuk egy másik szélső pontot mondjak, Gyurcsány Ferencnek, tudomásul kell venni. Ha igaz mindaz, amit mond, akár Gyurcsány, akár Ungár, akármelyik, ha igaz az, amit mondanak erről a rendszerről, a rendszer külpolitikájáról, oktatáspolitikájáról és minden másról, ha igaz, akkor a rivális, aki politikailag versenyben meg kell verni, le kell győzni, az Orbán Viktor, nem egymást. Ha egymást fogják nyírni, tök mindegy, mindenkire érvényes. Hát nyilvánvalóan az ő trágyájuk című náci mozgalomról nem beszélek, mint ellenzékről természetesen. Egy olyan helyzetben, amikor a magyar parlamenti többségeknek 4/5 hova tovább, vagy 4/5 képest hova tovább, a Kurucinfo jobbra van, egy ilyen helyzetben ezzel szórakoztatták a közönséget, hogy amikor megnyilvánulnak, akkor arról beszélnek, hogy hát azt, amit csinál a Momentum, azt nem kéne, a másiknak büdös a lába, a harmadik arról panaszkodik, hogy méltatlan vitákban bonyolódik az ellenzék a parlamentben, nem igazi viták, a lényegről kéne beszélni, hogy beszélünk a lényegről, vagy hogy beszél az ellenzék a lényegről, ha egyáltalán tud, ha egyébként a parlament többség uralja a tematikát, és most a médiáról nem beszélek. Úgyhogy ha tényleg azt akarják 2026-ban, hogy még pártirodáig se legyenek, akkor ezt kell csinálni. A Fidesz egyértelműen politikai hatalmi eszközökkel az állam különböző intézményeivel neki ment a magyar többpártrendszernek. Ki fogja őket nyírni? Ki fogják nyírni azt a szerencsétlen magyar társadalmat? Kriminalizálni fogják a politikai ellenzéket, legyen az bármilyen formájuk? Hát ha ez... Vagy egyébként nem mondanak igazat? Nem őszinte, amit mondanak arról, ami történik szociálisan, politikailag, gazdaságilag? Kérem tisztelettel. Úgyhogy...
A béke ideje. Jó, hagyjuk Jakab Pétert, elment az idő. Eliramlik az élet.
De egyébként a hagyatok rá, mert ő nem volt egy tehetségtelen pali.
Hát azt nem tudom. El tudod mondani azt, amit el...
De nem az, de azért volt... Nem, hát nem...
Jakab.
Nem volt egy tehetségtelen figura.
Nem, abszolút.
Most miért mondod?
Most sem az.
Mint karakter, mint izé, hát...
Egyáltalán volt az.
És dolgozott.
Jó, egyébként én megmondom őszintén... Én megmondom őszintén, kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ki ebből, mert...
Semmi.
Lehet. Nagy valószínűsége. Csak ez egy olyan érdekes kísérlet, amit már egy ideje nem láthattunk, hogy egy új valami, ami ebben a második, vagy második az régen van. Szóval a Facebook nyilvánosságban nagyon jól fut, de ugyanakkor azt is látni, hogy van valóságos hálózatépítés is, mert amiket a Jakab Péter posztol, itt voltam, ott voltam, itt jött létre az új alapszervezet, ott összegyűltünk. Nem tudom, Sándor, nem tudom, csak azt mondom, hogy ez, ami virtuálisan úgy tűnik, hogy nagy meló van benne is, hogy valami életjeleket ad, azt egy választási valóság dimenziójában majd kiderül, hogy mennyit ér. Én erre nagyon ilyen szempontból Pista, kíváncsi vagyok.
Ne lehet, hogy nullát. 20 másodpercet, ha már szóba hoztad ezt a időt, hogy jönnek, mennek. Most komolyan, de gyereket, nagyjából körülnéztem a pályán, az egész ellenzék elment szabadságra. Most.
Még nem. Jara! Nem, holnap még végszavazás van. Pénteken végszavazás.
Mondom, elmennek szabadságra nyáron.
Az holnap van.
Hát most ne hülyéskedjünk már. Hát... A világ, az ég a földben összeérő.
Ez rajta kívül senkinek nem tűnik föl, hogy elmennek szabadságra.
Azért lenne egy kérdésem. Van ma ellenzék?
Hát, van. Jó, várja. Részben van, amúgy meg egyébként a dolognak az a veleje, amire rátapítottál, hogy ezek nem pártok, mert a pártoknak, és különösképpen nem néppártok, a pártokhoz tagság kell, az meg jószerűen nincs, és egyébként vagyon kell, és nem illegális finanszírozás, és az sincs, de leginkább a tagság hiányzik, mert ez nekem a mániám, a Pista már ezerszer hallotta, hogy Bécs város szociáldemokrata szervezetének több tagja van, mint Magyarország összes pártjának. Ezért minden magyar párt vezérelvű párt. És a vezérhez fűződő klientúra alkotja a pártot. Pont. Tehát a kérdés abszolút jogos, és sajnos ez a válasz.
Na, itt az új magyar hang. Udvaros Dorottyával van egy nagy interjú, de van még két kis nagy interjúnk is, Jakubcsek Gabriálával és Tóth Imre Brutival.
Az meg ki?
Jaj, nem áll.
Stand-up. Bruti ki az?
Egy humorista.
Egy debreceni humorista.
Jó, hát egy műveletem bukó vagyok, bocsáss meg. De, az vagyok. De azt látod, nem titkolom.
Amikor a közmédiába bement a két farkú kutya pártnak a nevében.
Ő képviselte.
Na mindegy, az.
Ja, ő volt a csirke?
A Janó cirke.
Nem, ő volt az, aki telefonon beszélt.
Folyamatosan.
Az egész vicces volt. Aztán időgép mellékletünk is van, és még Tompos Ádám írt egy nagyon jó kis riportot, azt is ajánlom. Illetve kötött fogás extra lesz ismét még hozzá 22-én. 19 óra. 22. 19 óra, Hadszínteátrum. Akit... Na, Ságváron?
Hát én is. Ez vasárnap megint.
De hajlamos vagyok elbizonytalanodni. Tehát...
Hát ez megint vasárnap, Pisti, ugye?
Az vasárnap.
De, 22, de most szombaton lesz, 22-en. Amint, hogy ja, az az zavart meg tégedet.
Igen, most igen. Szombaton lesz?
Most szombaton lesz, 22-én.
22-e szombaton.
Na most mindenki elveszette a fonalat. Tehát kötött fogás extra, 22-én, Hadszínteátrum, 19 óra, Kabbeláciát. Lesznek vendégek is értelemszerűen. Aranyosi Péter, Aranyosi Péter jön, Karafiát Orsi jön. Szerető Szabolcs, én is ott leszek. Sanyi?
Hát, hogyha kiengednek kórházból. Tehát én leszek a meglepetés vendég, mert 19-én műtenek, hát egy epe műtét, nem egy vasszis, de azt is egyik veszek, ne aggódjat. Na. Hát, ha csak nem valahol másút.
Jaj, nem lesz semmi ilyesmi.
Mert 22 rakod, szombat egyébként.
Rakódik, mint a guanó, és majd úgy is meglátjuk a végét. Azt jó napot.
Az epe műtét.
Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a figyelmet, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, nem mindenkinek, köszönjük nagyon szépen.
Köszönöm.
Minden jót.
Köszönjük.
Viszontlátásra,
köszönjük. Béke,
béke ideje.
Csá!